Eljutottunk a János levelének az utolsó fejezetéig. Ez maradt mára, hogy ez jó vagy nem, Isten szent lelke tudja. Én tudom, hogy olyan rész, amelyik sok-sok harcnak volt már a múltban is az okozója, és lehet, hogy még lesz a jövőben is az okozója. Mégis azt hiszem, hogy olyan rész, amit nagyon jó volna, hogyha tudnánk még egy picit figyelemmel végignézni. Elolvasom a részt. János első levelének az 5. része. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki tőle született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus, nem csak víz által, hanem vízzel és a vérrel. És a lélek az, aki bizonyságot tesz, mert a lélek az igazság. Mert hároman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb, mert ez Isten bizonyságtétele, amellyel bizonyságot tett a fiáról. Aki hisz Isten fiában, az magában hordozza a bizonyságtételt. Aki nem hisz Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tett az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nékünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam, hogy tudjátok, nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, örök életetek van. Ez az a bizodalom, amellyel iránta vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, azt is tudjuk, hogy már megkaptuk, amiket kérünk tőle. Ha valaki látja, hogy testvére vétkezik, de az nem halálos bűn, imádkozzék, és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnt követett el. Van halálos bűn, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, de van nem halálos bűn is. Tudjuk, hogy aki Istentől született nem vétkezik, hanem aki Istentől született, vigyáz magára, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. De tudjuk azt is, hogy Isten fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és mi az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Kivételesen én is egy rövid imával hagy folytassam a Gábor imáját. Mennyi atyánk! Egy olyan részhez értünk, ami jól tudjuk, hogy hosszú nemzedékeken keresztül forrása volt annak, hogy elválasszon testvér testvértől. Egy olyan részhez érkeztünk, amely, ha nem te előtted állva és téged keres, vagy viszonyulunk hozzá, akkor továbbra is az elválasztásnak maradhat a sarokköve. Pedig szeretnénk, hogyha összekötne bennünket ez a rész is, ez az egész levél, amely rólad és a te szeretetedről szól. Adjál mindannyiunknak bölcsességet, nyisd meg szívünket, és nyisd meg értelmünket is, hogy azt értsük, azt lássuk, azt fogadjuk be, amit valóban a te igéd mond, és ne akarjunk emberi bölcselkedéssel tovább menni azoknál a korlátokon túl, amikről már az ige nem szól. Hallgass meg minket az Úr Jézus nevében, kérünk. Amen. Hát bizonyára érzitek, hogy én is nagyon gondosan igyekszem közelíteni ehhez az egész témakörhöz, de nem szeretnék görcsölni, hanem azt vágyom, hogy akkor, amikor most még egyszer egy picit visszatekintünk, hogy miről is szólt a Jánosnak a levele, akkor annak a végkövetkeztetése, ami az ötödik rész, az olyan természetesen jönne ki az előzményekből, hogy már meg is szűnnének azok a kérdések, amik sokszor ott vannak bennünk. Kulcsmondat az utolsó mondat. Pedig nem annak gondoljuk. Beszél öt részen keresztül szeretetről, visszacsatolásról, egy csomó mindenről, és aztán a legutolsó mondat olyan váratlanul kipattan, és azt mondja, hogy gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. És nem gondoljuk, hogy ez a vég, ez a csattanó. Azt mondja, hogy mindaz, amit az emberiség évszázadokon, évezredeken keresztül kitalál magának Isten képet, az könnyen bálvány. És amikor mi ragaszkodunk az Isten képeinkhez, akkor bálványokhoz ragaszkodunk. Amikor akár az intellektusunknak vagyunk a rabszolgái, és az agyunkkal próbáljuk leképezni az Istent, bálványt képezünk le. Amikor az érzelmeinknek vagyunk a fogságában, és mondjuk különböző érzelmi jelekben, visszacsatolásokban, mint a nyelveken szólás, vagy a gyógyítások ajándéka, vagy bármilyen karizmatikus jelenség, abban próbáljuk az Istent tetten érni, megfogni, leképezni, kimerevíteni, és kötelezővé tenni a többi ember számára is, hogy ez az Isten, akit én megismertem, az igazi Isten, és neked is ezt kell vallanod, ezt kell hinned, ebben kell élned, akkor igazából a saját bálványainkat vetítjük rá a környezetünkre, és a saját bálványunk tiszteletére próbáljuk rászedni az embereket. Erről szólt az egész levél. És ezzel szemben ott állt az, hogy mi az Istennek a terve. Beteg a világ, torz a világ, meg kéne, hogy gyógyuljon a világ. Számtalan önjelölt van, aki azt mondja, hogy én tudom, hogy hogyan kell meggyógyítani a világot. És amikor előáll a programmal, hogy hogyan kell meggyógyítani a világot, akkor ami kiárad belőle, az nagyon gyakran nem az Isten, hanem a saját ötletei áradnak ki belőle. Az, ahogy ő leképezte önmagában az Istent. Isten pedig azt mondta, hogy ez nem a mi feladatunk. A mi feladatunk, hogy befogadjuk az embereket. A mi feladatunk, hogy először engedjük, hogy Isten szeretete helyet kapjon a szívünkbe. Mert ameddig Isten szeretete nem kap helyet az én szívembe és a te szívedben, addig nem tud kiáradni onnan. Márpedig az ország építését Isten oly módon döntötte el, hogy azt mondta, hogy föl fog épülni Isten országa. Nem olyan módon, hogy lenyomja az embereknek a torkán az Isten országát, hanem olyan módon fog fölépülni, hogy elhalmozza az emberiséget az ő meg nem érdemelt szeretetével, és keresi azokat, akiket ez a szeretet megtérésre indít. Ugye ezt mondja a Pál, amikor azt mondja, hogy avagy nem tudod, hogy ember, hogy az Isten szeretete téged megtérésre kellene, hogy indítson, hogy megtérésre indít. Ezt teszi az Isten. Kiárasztja az ő jóságát, és amikor vannak emberek, akik befogadják ezt a szeretetet, az Istennek ezt a nagy-nagy szeretetét, akkor rajtuk keresztül tovább tud áradni ez a szeretet. És beszéltünk arról, hogy nem is fedezzük sokszor föl, hogy milyen nagyon nehezen fogadjuk be az Istennek a szeretetét. Nem vesszük észre, hogy mi állítunk korlátokat az Isten előtt. Pontosan az ilyen kérdésekkel állítunk sokszor korlátokat az Isten előtt, amikor úgy gondoljuk, hogy amit a tanítványok föltesznek a Jézusnak, oda mennek elé és megkérdezik, hogy Uram, ha vétkezik ellenem az én testvérem, megbocsássak neki akár 7-szer is. Ez már magában is egy ilyen nagyon soknak tűnő szám volt az ő számuk. Akkor Jézus rájuk néz, és egyszerűen azt mondja, hogy nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer-7-szer is, akár naponta 70-szer-7-szer is. És ebben benne van az, hogyha Isten nem így viszonyulna hozzánk, hogy napjában sok százszor megbocsájt nekünk, akkor nem volna életünk, nem volna jövőnk. És mi megkorlátozzuk az Isten. És mi meg azt mondjuk, hogyha megestem kétszer, az esetleg, de hogyha már 22-szer estem meg, akkor jaj, és hogyha észreveszem, hogy az atyámfia már 44-szer megesett, akkor nem csak, hogy jaj, hanem bünti. Annyira másként gondolkodunk emberek. Annyira nem tudjuk befogadni az Istennek a szeretetét. És mivel nem tudjuk befogadni az Istennek a szeretetét, ezért ki se tud áradni belőlünk az Istennek a szeretete. És mi maradt helyette? Az maradt helyette, hogy korlátaink vannak, és ezeket a korlátokat vetítjük ki a világba. És azt mondjuk, hogy aki az Urat szereti, az ezek között a korlátok között kell, hogy éljen. És amikor az emberek ezek között a korlátok között élnek, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez a nyája szenteknek a gyülekezete, mert a korlátok között él. És amint túllép rajta valaki, akkor abban a percben megbojdul az egész, és nem tudjuk hova rakni. Nem fokozom. Isten szeretete először bennünket szeretne átformálni. Külön-külön mindannyiunkat. Azt szeretne, hogy befogadjuk. Mert ő nem azt akarja, hogy ami kiárad belőlünk, az valami halott dolog legyen. Nem azt akarja, hogy ami kiárad belőlünk, azok jól átgondolt törvények legyenek. Nem azt akarja, hogy ami kiárad belőlünk, az a mi országunkat építs, hanem azt várja, hogy ami kiárad belőlünk, az ő legyen, mert azt éhezi a világ. Persze igen, sokszor az emberek elköteleződnek különböző rendszerek mellett is, és ezt talán éhségnek és szomjúságnak tudják be, de gyakorlatilag, amire igazán szükség van, az az, hogy az Istennek az élete, amit helyet foglalt a szívünkben, az átáradjon rajtunk keresztül. Mosson át bennünket, és utána áradjon ki. Beszéltünk sokat arról, nem mindenki volt itt, és azért néhány mondatban mindig visszatérek. Beszéltünk arról, hogy olyan több évszázados, évezredes gondok ezek. Az emberek állandóan küzdenek azzal, hogy egyszerűbb az Istent ismerni az agyunkkal, mint az Istent ismerni a szívünkkel. Egyszerűbb, ha megmondják a frankót, egyszerűbb, hogyha elvégzünk néhány teológiai iskolát, ahol remekbe szabott kis előadások keretében megtanuljuk mindazokat, amiket úgy gondolják az emberek, hogy tudni lehet az Istenről, egyszerűbb utána ezeket alkalmazott tudományként rávetíteni a környezetre, mint sem odállni az Isten elé, és azt mondani neki, hogy Uram, szólj, és hallja te szolgád. És amit te mondasz, azt fogom csinálni, nem mást. Nem érdekel, hogy mit mond X, Y és Z, A és B, persze ezt jó értelemben mondom, ha nem érdekel. Testvéri közösségben mindannyian egymásra vagyunk utalva, meg arra, hogy Isten nem engem tett a meghatározójává az ő létének, hanem azt mondta, hogy szétosztotta az ő ajándékait külön-külön mindannyiunkba, hogy szükségünk legyen egymásra, hogy arra a szeretetre, ami munkálkodik a Martinában, arra nekem mérhetetlen szükségem legyen, mert nélküle nem vagyok teljes. Ami munkálkodik a Wikiben, annélra nekem óriási szükségem legyen, mert nem vagyok teljes. Isten nem engedő, hogy becsapjuk magunkat, és azt gondoljuk, hogy milyen a teljesség, és hogy én megismerhetem őt, akár a Wiki, akár a Lali, akár a Helga, akár a Judit nélkül. Így indultunk. És azt mondja János, ez az egész levél erről szól, hogy Isten el fogja érni azt, hogy az ő szeretete meggyőzi a világot. És végigvette ezeknek az állomásait. És azt mondta, hogy úgy győz ez a szeretet, hogy először én visszamegyek a forráshoz. És azzal kezdő, hogy amit hallottunk, amit láttunk, amit tapintottunk, amit érzékeltünk, amit szemléltünk. Erről beszélünk nektek. Nem arról, amit kimazsoláztunk innen, onnan, amonnan. Nem onnan, amit ez az és amaz mondott nekünk, hanem arról teszünk tanú bizonyságot, amit nekem adott az Isten. És a Máté arról tesz bizonyságot, amit neki adott. És Anna arról, amit neki adott. És amikor erről teszünk mindannyian bizonyságot, akkor ebből élet árad. Az összes többiből csak a halál tud áradni, mert a halálban gyökerezett, az ismereteinkben gyökerezett, a tanulásunkban, a testünkben gyökerezett, a jó szándékunkban gyökerezett, ami ugyanúgy halálra van ítélve minden egyéb. Egyébként a társadalom építése szempontjából akár nemes tulajdonság is. Így indul. És azt mondja, hogyha így indulunk, hogy arról teszünk bizonyságot, akkor ennek számtalan következménye lesz. Az egyik, hogy közösségünk lesz az Istennel, mert abból gyökerezik, és abból fakad, amit mondunk, és közösségünk lesz egymással. Nem elhidegedett életet fogunk élni, nem elidegenedett életet fogunk élni. Nem őrizni fogjuk az én házam, az én váram, az én tudásom, az én teológiám, az én meggyőződésem és a többié rossz, hanem ugyanaz az Isten, aki nekem, meg neked, meg a harmadiknak megjelenti, kijelenti önmagát, ez fogja meghatározni azt a világosságot, amit áraszt Isten népe. És aztán ebből számtalan egyéb következmény árad. Az, hogy noha tudjuk, hogy emberek vagyunk, akik vétkezünk, és János nagyon sokat foglalkozik a vétkezés gondolatával, de nem elszaladunk ezelől a tény elől, nem hazudunk, hogy mi nem vétkezünk, nem kamuflázsozzuk, nem rejtjelezzük, nem azt mondjuk, hogy ó, ez csak emberi gyarlóság, ez valami akármi. A bűn az bűn. Fölmerjük vállalni azt, hogy tévedünk, de azt is tudjuk, hogy erre a megoldás a Jézus Krisztus, akinek a vére elégséges nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világnak a bűneiért. És hogyha ezt föl tudjuk vállalni, hogy ilyen urunk van, akkor azt mondja az ige, hogy meg fog tisztítani bennünket minden vétkünkből Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére. Ez a második rész így kezdődik. És aztán utána nagyon sokat beszél arról, hogy nehéz körülmények között élnek abban az időben a Krisztus követői. A nehézséget az okozza, hogy az emberek nagyon gyorsan ezt a természetes pulzálását az életnek, ami az ember és az Isten között árad, ezt fölcserélik hamis dolgokra, fölcserélik a világra, és a János nagyon határozottnak, világnak nevez mindent, ami nem ebből az áramlásból származik. Azt mondja, hogy nem csak a szemnek a kívánsága, a testnek a kívánsága, hanem az életnek a kérkedése is a világban gyökerezik, aminek az eredeti szövegkörnyezetben az a tartalma, hogy az, hogy mi nem az Istenben, hanem a saját tartalékainkban bízunk. Az okosságunkban, az eszünkben, a képességeinkben, a szónoki képességünkben, az evangelizációra való hajlamunkban, a jó marketingben, amivel megpróbáljuk az embereket megszólítani. Annyi mindennel be lehet helyettesíteni azt, hogy mi minden van, ami a világban gyökerezik, és amire azt mondja, hogy egyik sem az Istenben gyökerezik. Istenben egyedül az gyökerezik, ami a vele való szüntelen kapcsolatból felénk árad. Ugye abban az időben megjelentek azok a szekták, akik azt mondták, hogy nem elég az, amit azt mondjátok, hogy így a zsigereink szintjén tudjuk. Én ismerem az atyát. Ugye a normális hívő keresztény az nem attól ismeri az atyát, hogy rendszerezett, szótárazott gondolatai vannak az Istenről, hanem egyszerűen azért, mert az Istennel való kapcsolatban tudja, hogy ki az Isten. Tudja, hogy az Atya az Isten. Nem azért, mert a szeme színe, meg a haja színe, vagy pedig azért, mert a róla hallott ismerethalmaz alapján azt gondolja, hogy a lexikális tudás, ami duzzad a fejében, az behelyettesíthető az Istennel, hanem egyszerűen azért, mert eljutott oda, arra az egyszerű dologra, amit a Zsoltár író úgy mond, hogy az én szemeimmel tanácsollak téged, hogy rám tekint, rám villan a szeme a mindenható Istennek, és én tudom, hogy mi a dolgom, és mit kell tennem, és nem fűzök hozzá nagy magyarázatokat, és nem is keresek nagy dolgokat. És Jézus Krisztus tulajdonképpen az életnek ezt az áradását fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy aki engem szeret, és aki megtartja ezeket a szemem villanása következtében neki mondott utasításaimat, azt, amit neki mondok, az én beszédemet, az én neki mondott parancsolatomat, azt én is szeretem, az Atya is szereti, oda megyünk hozzá, ott lakozunk nála, és kijelentem magam neki. Egyszerűen tudni fogja, hogy mi a valóság. Tudni fogja azt, hogy nem lehet átverni a palánkon. Tudni fogja azt, hogy a valóság az valóság, az álca az meg álca, a hamisság az hamisság. És amikor meg kellett különböztetni itt János idejében azt, hogy sok hamis Krisztus támad, akkor azok, akik Istenből táplálkoztak, azok számára egyértelmű volt az, hogy lehet, hogy ki lehet magyarázni, hogy igazuk van a gnosztikusoknak, vagy ők azt mondják, hogy te szerencsétlen, hát nem tudod, hogy az az ismeret nem is ismeret. Bezzeg, mi tudjuk, hogy mi az ismeret. Ehhez olyan magasabb rendű tudás szükséges, ami neked nincs meg, de mi szívesen beavatunk ezekbe a magasabb rendű tudás dolgokba. És annyira örök, és annyira nem változott, és mondtam, hogy ma azt gondoljuk, hogy ilyen kísértést nincsen, de hát nem ugyanaz az, amit ma megélünk, amikor az emberek lehet, hogy már nem egészítik ki az igét új tanokkal, de garázdálkodnak az ige tanaival. Mert egyszerűen nem kijelentésből élnek, hanem rendszerekbe formálják azokat. Összetömörítik, cippelik, sűrítik, a saját igényük szerint olyan rendszerekké formálják az igét, amit fegyverként használnak egymás ellen, testvér a testvér ellen, és a végeredménye nem a szeretet, hanem az ellenségeskedés, a harag, a különválás, a torzsalkodás, a felekezetieskedés, egy csomó minden, amit soha nem tervezett az Isten az övéi számára. És beszéltünk arról, hogy a Biblia János levele határozottan meg is különbözteti ezt a két tudást. Azt mondja, hogy létezik egy lexikális című tudás, ami igazából egy lezárt kerek egység. És talán erre helyezném a hangsúlyt, hogy az emberek nagyon hajlamosak lezárt kerek egységekben gondolni az igére. A lexikális tudás, ez a ginoszkó görög szó. És aztán létezik az a tudás, amelyik a belső, a szívnek a tudása. Az a tudás, amelyik nem lexikális tudás, hanem egyszerűen ráérez. Amit Jézus olyan egyszerűen fejezi ki, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Nehéz lenne ennél egyszerűbben kifejezni. Azt mondja, hogy hallod. Nem lehet eltéveszteni. Jézus szava összetéveszthetetlen. Nem a felekezeteknek a szava, nem a tanoknak a szava, nem a XY és Z felelős vezetőnek a gondolata arról, hogy mi a Jézus szava. Nem az a feladat, hogy ő hallja, hanem Jézus azt mondja, hogy hallod te, és hallom én, mert akihez ő szól, és aki kinyitotta a fülét, az hallja, és utána arról tud bizonyságot tenni, amit hallott, látott, tapasztalt, érzett, szemlélt. És hogy ez teljesen más szó a kettő, a ginoszkó és az eidó. No, hát ezekről beszéltünk, és aztán hosszú részeket nem szeretném újból összefoglalni, aki akarja, visszahallgathatja, de eljutottunk ide az ötödik részhez. És az ötödik rész egyfajta összefoglalás. És azzal a nagyon sokszor bennünk is föltámadó kérdéssel foglalkozik, hogy honnan tudhatom, hogy jó úton járok? Honnan? Annyira szeretnénk visszajelzéseket kapni. Annyira szeretnénk, hogyha Isten valamilyen egészen világos módon visszacsatolná azt, hogy nem vagyunk buták a szónak abban az értelmében, hogy a környezetünk sokszor tart bennünket. Nem vagyunk istentelenek. Nem távolodtunk el az Istennek a törvényétől. Akkor, amikor döntöttünk, és a döntésünk arról szólt, hogy én csak az Isten szavát akarom meghallgatni, és nem másoknak a szavára akarok mozdulni és lépni. Persze a testvéreimben olyan értelemben egységben, hogy az Isten nem fog önmagának ellent mondani. De akik ezen a törvényen állnak, kivétel nélkül, akik ezen az törvényen állnak, azokon keresztül Isten kiviláglik. Azokon keresztül megismeri az világ azt, hogy Isten létezik. És aztán a válaszadás az egy, hát, különös válaszadás. Ugyanis a válaszban, amit ő mond, az egyik sem olyan, mint aminek mi olyan borzasztó nagyon örülnénk. Mi szeretnénk a hogyanokat tudni, és szeretnénk a tényekben gyökerezni. A hogyan lehet megismerni az Isten, adj jó tanácsot testvérem, hogy te hogyan ismered az Isten. Járható az az út? én is szeretnék elmenni a hogyanok irányába. És mit mondott neked az Isten? És majd én megvizsgálom, hogy az Isten, amit neked mondott, az szerintem jól használható-e. És aztán, ha jól használható, akkor már nem is érdekel, hogy az Isten nekem mit mond. Nekem bőven elég az, hogy neked mondott valamit, és utána én arra rá tudok építeni valamit, ami homok és fövény. Mert nem az Istenre építkezik, hanem valami egyébre építkezik. Én összeszedtem János leveléből, mert ezzel foglalkozik a legrészletesebben, hogy milyen visszajelzéseket ad az Isten. És néhányat most fölolvasok. Azért olvasok föl, hogy döbbenjünk meg, hogy az ige nem hajlandó foglalkozni a mi testi igényeinkkel. Egyszerűen nem. Azt mondja az ige a visszajelzésekkel kapcsolatban, néhányat olvasok. Abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk a parancsolatait. Hát köszönöm. Megkérdezném, hogy na melyiket? Ja, Józsi bácsi, nem segíteni megmondani, hogy hány van, és azokat hogy kell értelmezni, és jól értelmezem? És már belementünk a sűrűbe, és elvesztünk a mocsárba. Mert meg lesz mindig valaki, aki meg fogja mondani azt, hogy mit kell erről gondolnunk. Mert az ember ilyen buta, ennyire megátalkodott, és ennyire azt hiszi, hogy azzal, hogy enged a kísértésnek, hogy egy picit fölé tud emelkedni a másiknak azzal, hogy én mondom meg neked, hogy mit csinálja, és ne elveszem az Istentől a dicsőséget, hogy ő megtaníthasson téged arra, hogy mit kell csinálni, hogy azzal jót teszek veled. Közben rosszat teszek. Közben torz istenképet adok át nektek, vagy ad át neked bárki, aki ezt teszi. És amikor azt fogalmazza meg János itt a levelében, hogy aki igazán az Úrban él, az Úrban gondolkodik, és az Úrban cselekszik, abban nincsen semmi megbotránkozásra való, emlékeztek erre a szóra, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy az nem egy torz istenképet ad. És amit te átveszel tőle, az nem torz, az nem olyan, amitől neked torzul az Istennel való kapcsolatod, mert ő Istenre mutat, és nem magára mutat. És Istenre mutat, és nem a gondolataira mutat, nem az ötleteire, és nem az igé értelmezésére mutat, hanem az Istenre mutat. És ez egy óriási dolog. És honnan tudjuk, hogy megtartjuk? Onnan, hogy mindenki tudja. Mert akkor föltehetném a kérdést, ha van kapcsolatod a mindenható Istennel, ha van kapcsolatod a Jézus Krisztussal, akkor tudod, hogy Jézus Krisztus szól hozzád, személyesen. Ha nincsen, az egy egészen más kérdés, akkor nem az a kérdés, hogy honnan tudod, hogy megismert őt, hanem akkor meg kell ismerned őt. Akkor oda kell borulni elé, akkor azt kell mondani, hogy Uram, szeretnélek ismerni. Szeretném, hogyha ez az ismeret nem lexikális dolog lenne. Szeretném, ha nem a testemből származtatható végeredmény lenne, hanem én kitárom a szívemet előtted, és engedem, hogy az élet áradjon olyan módon az én szívembe, hogy előbb-utóbb valami csoda folytán egyszer csak érezzem azt, hogy rám pislantottál, és mondtál valamit. És én utána fölkeltem, összerázódtam, és azt mondtam, hogy mintha az Isten mondta volna, és lehet, hogy eltévesztem. Lehet, hogy sokszor eltévesztem. De hát nem az a nagyszerű, az elején olyan sokat beszélünk, hogy Isten, amikor azt az utat választotta, hogy ő szeretetével győzi meg a világot, akkor ebbe belekalkulálta azt, hogy mi visszaélünk a szeretettel. Nem egyszer, nem kétszer. Ha leszabályozta volna, hogy a 26. bukásunk után stop, nincs többé szeretet, hanem csak a félelem, mert a 27-nél már jön a szankció, akkor Isten nem a szeretetével győzött meg, hanem azzal, hogy félelmet gerjesztett bennem, azzal győzött meg. De ez nem az Isten. Azt olvastuk, hogy az isteni szeretet, az agapé szeretet, az olyan szeretet, amiben nincsen a nyoma sem a félelemnek. Ugye János levelének a 4. részében ezek a nagyon-nagyon-nagyon fontos gondolatok hangoznak el, hogy aki az Istentől született, az tudja, hogy az is szeretetben nincsen félelem. Mert a félelem gyötrődéssel jár, bűntudattal jár, azzal a melléktermékkel jár, hogy paralizálva érzed magad, görcsbe rándulsz, úgy érzed meg, hogy nem vagy méltó arra, hogy kövesd az Istent, hogy, hogy téged használjon az Isten, most már félek tőle, már nem merek elé menni, mert ki tudja, mégis lehet, hogy egy haragvú Isten, akinek betelt a pohár és a béketűrése csak eddig tartott, és innentől kezdve nincs más, csak amit hallottam évtizedeken keresztül, mint az ítéletnek valami némű, akármilyen némű, rettenetes várás, amely megegészti az ellenszegülőket. Szóval olyan mélyen belénk ivódtak azok az Isten szeretetét megkérdőjelezés, az Isten szeretetét valamilyen formában módosítani kívánó emberi struktúrák, gondolatok, ahogyan értelmezik az emberek egy-egy nehezen érthető részt, mint a zsidó 6 meg a zsidó 10, hogy nem merünk szabadulni tőle. És abban a percben, hogyha nem merünk szabadulni, ha nem engedjük, hogy Isten szeretete befogadjuk azt, akkor nem is tud rajtunk kiáradni, akkor mi is csak azt tudjuk mondani a Pistának, hogy Pista, vigyázz, a 28-ig elmehetsz, de utána nagy baj lesz. És a Pista azt mondja, hogy kösz, akkor én nem kérem, mert tudom, hogy a 30-nál is még itt fogok tartani, vagy a 40-nél is itt fogok tartani, és hogyha akkor már esélyem sincs, hogy az Isten engem meggyógyítson, pedig az Isten pont így akar meggyógyítani, hogy még a 77. alkalommal is, amikor oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, bűnnek tartom, de olyan jó, hogy te még a következő 490. után is még szeretni fogsz. És előbb-utóbb el fogod végezni bennem azt, mert én is akarom, veled együtt akarom, a bukásaim ellenére akarom. El fogod végezni azt, hogy szent és tiszta és makula nélkül való mennyasszony legyen a te gyülekezeted. Hát erről szól az, hogy abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk az ő parancsolatát. És aztán nem olvasom az összeset, de néhányat. Azt mondja, nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmiféle hazugság nincs az igazságból. Kenetetek van a Szenttől. Mi a tudásotok alapja? Hogy Isten szent lelke helyet foglalt a szívetekben. Ez a kenet, ez megtanít mindenre. Azt mondja, hogy nem kell az, hogy ezt kiegészítsd azzal, hogy és. Örülök a Szentlélek ajándékának, de egy és kapcsolatot rendelek mellé, és azt mondom, hogy én azért szeretném megismerni az igazságot. Hát kinek van igaza? Hát annyi félét mondanak az emberek itt, ott, amott. Még egy-egy közösségen belül is annyi igazságot mondanak az emberek. Kinek van igaza? Akarom tudni az igazságot. És erre azt mondja az ige, hogy neked keneted van a Szenttől. A döntés a tiéd, hogy erre a kenetre figyelsz oda, a Szentlélekre figyelsz oda, mert az megszólal, azt tudod, hogy megszól, vagy pedig engedsz a kísértőnek, és elmész az analitika irányába. Elmész abba az irányba, hogy elkezded összevetni a különböző iskolát, különböző gondolatait egymással, és utána megpróbálsz valamilyen végkövetkeztetésre jutni, és azt a végkövetkeztetést teszed magadévá, és az már nem a Szentlélek kenetéből táplálkozik, hanem a saját testi tartalékaidból, az élet kérkedéséből, abból, hogy nekem van elég gógyim ahhoz, hogy kitotózzam azt, hogy mit akar az Isten mondani. Tudjátok, lehet, hogy nem tűnik föl. Én nagyon gyakran elmondom azt, hogy amikor az Ádám vétkezik az Isten ellen, akkor a vétkezésnek az igazi tartalma az az, hogy fölcserélte az Eidót, ezt a mélyrétegi ismeretet, az Isten ismerem, mert vele járok a kertben minden nap. Megmondja, hogy mit csináljak, és én csinálom azt, amit mond. Fölcserélte arra, hogy nézd meg, lásd meg, tapintsd meg, gondold végig, fölcserélte az elemzésre, fölcserélte az analitikára. És van egy nagyon furcsa dolog, és pedig az az, hogy az a szó, amit erre használ az ige, az ige, az a felbomlásnak a szava. És az halál szóra, amit használ, az a felbomlásnak a szava. Mert egy holttest, egy hulla, az felbomlik. Azt, hogyha belerakod a földbe, akkor az elkezd bomlani. Mondhatnám azt, hogy ott van az összes sejt valahol a földben, ami valaha ember volt, de ez az összes sejtet, hogyha előásnád a földből, és megpróbálnád összerakni ezeket a sejteket, és létre akarnád hozni belőle a testet, valamit létrehozhatsz, de az életet nem hozhatod létre. Mert ami ott van, az a halál. És az ember ezt csinálja, évezredek óta ezt csinálja, hogy megpróbálja elemezni, fölbontani az Isten teljességét apró cefetekre, cafatokra, és amikor fölbontotta az Isten teljességét ilyen apró elemi részekre, akkor megpróbálja ebből az apró elemi részekből összeállítani az Isten. És ami létrejön, az nem az Isten, és nem az élet, hanem amit létrejön, az a bálvány. És akkor megértitek, hogy miért mondja a végén, annyira markánsan ezzel fejezi be, hogy gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól, őrizkedjetek attól a gyakorlattól, hogy szétszeditek az Isten attribútumaira, apró elemeire bontjátok, megcsócsáljátok minden gondolatát, minden szavát az igének, és aztán utána azt gondoljátok, hogy miután ebbe a nagy ismerethalmazba már mélyen beleástátok magatokat, ebből összerakható az Isten, soha nem rakható össze az Isten. Amit összeraksz belőle, az csak csupán egyszerűen bálvány. Nem több. És halott. Minden, ami nem az életből táplálkozik, és nem a vele való személyes kapcsolatból, az minden jósága ellenére halott. Az a kenet, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, ezért nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson titeket, hanem az ő kenete megtanít titeket mindarra, és az igaz, nem pedig hazugság. Ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Jószerivel már csak ebben a gondolatkörben jó néhány ilyen ismétlés tartalmaz János levelének ezek a részei. Ez a második rész 27. verse volt. De érzitek, hogy milyen nehéz ellenállni ennek a csábításnak? Mennyire nehéz? Tudjátok, azért nehéz, nem kéne, hogy nehéz legyen, azért nehéz, mert lusták vagyunk. Mert nem akarunk az Istennel annyi időt együtt tölteni, hogy fölismerjük, hogy mikor villan a szeme. Oda megyünk, fölnézünk, jaj de klassz, itt van az Isten. És akkor odafordulok a Mátéhoz, és megkérdezem, hogy szerinted mit mond a János 5-nek a halálos bűnökről való rész. Akkor Máté mond valamit, nem vagyok vele elégedett. És aztán oda megyek az Istvánhoz, és megkérdezem, szerinted István egyet tudsz érteni a Mátéval, vagy valami mást mond az ige. És akkor István is mond valamit. És aztán mindannyian mondunk valamit, ez a valami sok mindenből táplálkozik, a múltunkból, a szokásainkból, a kultúránkból. Szégyeljük legtöbbször bevallani, hogy Máté, fogalmam sincs. Abszolút nem tudom, hogy mit mond itt az ige. És nem csak erre, hanem amikor odajöttek hozzám olyan sokszor az évek alatt, hogy szerintem az elragadtatás az a nagynyomorúság előtt lesz, vagy a nagynyomorúság után. És egyébként is a 666 ezt jelenti, vagy azt jelenti, vagy amaszt jelenti. És lassan tanított meg az Isten arra, de megtanított, hogy szemébe néztem, derűsen, mosolyogtam, és azt mondtam, hogy nem tudom. Még nincs kijelentésem az Úrtól tőle. Ha lesz kijelentésem, meg fogom veled osztani. De hát nem ezt teszi Pál, amikor az 1 Korintus 7-ben azt mondja, nincs kijelentésem a hajadonok felől. Nem akarlak áltatni benneteket, hogy én vagyok az a non plus ultra, akinek mindenre van kijelentése. Nincs mindenre kijelentése. Azt tudom mondani, hogy esetleg, hogyha úgy gondoljátok, hogy hiteles vagyok a szemetekben, akkor elmerem mondani azt, hogy én mit gondolok e felől. De az a Szabó Zolinak a gondolata, nem pedig az igének a kijelentése. És nagyon gyakran, nagyon sok rendszer itt követi el az óriási baklövéseket, hogy abban a percben, amikor valaki úgymond vezetői státusba kerül, akkor már zsenírt azt mondani a tömegnek, hogy nem tudom. Akkor azt mondja, hát te nem tudod, hát te vagy a pásztor. Hát ha te nem tudod, miért te vagy a pásztor, akkor legyen Jani a pásztor, ő tudja, és aztán oda rakják Janit, és Jani meg tudja, mert ő már megtanulta azt, hogy blazírt képpel mondani kell valamit, amit ő úgy gondol, hogy jó. És minél többször elmondja, annál jobban hisz benne, és minél többször elmondja, annál nehezebben veszi észre, hogy hazugság, amit mond, mert nem az Istenből táplálkozik, hanem saját maga hinni akar a hazugságnak, mert úgy tudja megtartani az arcát, úgy tudja megtartani a pozícióját, úgy tudja önmagát a többiek fölé emelni, hogy eteti őket valamivel, ami nem az Isten kép, hanem valami torz dolog, amire az ige azt mondja, hogy ez a megbotránkoztatás, amikor valaki olyan dolgot mond, tesz, gondol, aminek a következtében a fele barátjában torz istenkép alakul ki. Nem az igaz Istenhez vezetett közelebb, hanem a saját állóképeithez vezetett közelebb, a saját bálványaithoz vezetett közelebb. Na ez istentelen. És erre azt mondja, hogy jobb volna, ha malom követkötne a nyakába. Mert Isten az ő dicsőségét nem adja másnak, és nem adja a bálványisteneknek. És ezt olyan sokszor az Ószövetségben végig mondja az ige, hogy Isten ezt senkire nem bízta. Senkire nem bízta azt, hogy az ő nevében jöjjenek és dolgokat mondjanak, amiket ő soha nem mondott. És hányszor elmondja az Ószövetségben, hogy ez a hamis profétáknak a bűn, hogy olyanokat mondanak és hirdetnek, amit én nem mondtam neki. Nem amit láttak, hallottak, tapintottak, észleltek, érzékeltek, nem arról tettek bizonyságot, hanem a saját okosságukról tettek bizonyságot, ahogy ők értelmezték az Istent. Tovább. Megint. Azt mondja, mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Mi a visszacsatolás? Honnan tudod, hogy átmentél a halálból az életbe? Honnan, hogy szereted-e a testvéredet? Nem egészen más lépték azt mondani, hogy én tudom, hogy átmentem a halálba az életbe, mert kitárult a szívem. És Pál olyan gyakran használja ezt, hogy kitárulkozott a mi szívünk, ti felétek pedig, hát csapnivaló gyülekezet volt, de kitárulkozott a szíve, mert amit látott, az, hogy csak úgy lehet meggyőzni őket, hogyha ugyanaz a szeretet motiválja velük való kapcsolattartásban, amilyen szeretetet ő megkapott az Istentől, amire azt tudta mondani minden képmutatás között, hogy a bűnösök között az első vagyok én. És ezek nem olyan mondatok, amiket ilyen szemforgató alázatossággal kellene gondolnunk, hogy ő mondta. Ő így élte meg, mert tudta, hogy mi az Istennek a kegyelme, és tudta, hogy mi az Istennek a szeretete, és tudta, hogy csak úgy tudja meggyőzni az embertársait, ha ugyanilyen szeretettel fordul feléjük. Azt akarod, hogy visszacsatolás legyen az Istentől? Nézz a tükörbe, és nézd meg, hogy tudod-e feltétel nélkül szeretni a testvéreidet? Tudod-e befogadni a testvéreidet? Tudod-e oly módon befogadni a testvéreidet, hogy nem él benned folyamatosan a készletés, hogy valahogy úgy egy pici fricskával az óra alatt, de éreztest, hogy azért neked még van fejlődni valód. Én már egy picit többre jutottam. Lehet, hogy sokkal többre jutottam, mint te. Persze én ezt nem mondom neked. Hogy is mondhatnám? Az Úr az, aki végezte bennem a munkát, benned is elvégezheti. Egy kicsit igyekezzél. Jobban. Eddig is jól csinálta, csak így tovább. Szóval annyi gátlástalan útja van annak, hogy az ördög bennünket abba az irányba mozdít, hogy az igaz szeretetet fölváltsa valami, ami csak behelyettesítés, ami nem agapé szeretet. Tudjátok, a János levele az, amelyik szinte tobzódik az agapé szeretet szavai szó használatába, és tudjátok, az agapé szeretet, aki nem tudja, mondom, nincs nagyobb, hogy nem azért mondom, mert hogy ezt nélkül nem lehetne megélni, de az agapé szeretet az a szeretet, amelyik nem az érdeméért szereti a másikat. Nem azért szereti például, mert jó, hanem egyszerűen azért, mert az Isten ilyen, hogy szereti az embert. Az Isten olyan, hogy minden embert annyira szeretett, hogy az egész világért odaadta a fiát. Nem mert érdemük volt rá, nem azért, mert 6 hónapja nem védkeztek, és bizonyságot tudtak tenni róla, hogy már azóta tisztán tudják magukat őrizni, nem azért, mert Isten szerette őket. Annyira más perspektíva. Az agapé szeretet, az nem azért szeret, mint ahogyan egy férfi tekint sokszor egy nőre, hogyha szép, hogyha esztétikus, ha formás, kinek mi a megközelítése, akkor rögtön úgy érzi, hogy szereti. A másikat pedig rögtön úgy érzi, hogy fúj, ezt nem szeretem. Az Isten szeretete nem ilyen szeretet. Az agapé szeretet az egyszerűen szeret azért, mert tudja azt, hogyha nem szeretem, el fog veszni. És én szeretném, hogy ne vesszen el. És minden érdemen nélkül is szeretem. Mert ha Isten engem úgy szeretett, és ezt is János mondja, ha Isten bennünket így szeretett, akkor nekünk is szeretni kell egymást, mert csak ezzel fogjuk meggyőzni a másikat arról, hogy Isten szeretett. És csak akkor fog valóra válni az, amit olyan célként tűzzük magunk elé, pedig Jézus azt mondja, hogy nem célnak kéne lenni a dolgok rendje, hogy ti vagytok a világ világossága. Ez nem valamilyen fantázia. A dolgok rendje, hogy ti vagytok a Földnek a súlya. Mondhatnám azt is, hogy azért vagytok itt. Azért helyeztelek ide benneteket. Azért nem vittelek át benneteket a örök életbe, a hozzám jövésetek pillanatában. Megtehetném, mert az ördögnek már nincsen jogfennhatósága fölöttetek. De akkor ki világoskodna? Kin keresztül fénylen az Isten? De hogyha ti gátat szabtok annak, hogy az Isten fénykedjen rajtatok keresztül, mert lekorlátozzátok először ott, hogy ti nem fogadjátok be az Istennek a szeretetét, és aztán lekorlátozzátok ott, hogy csak az érdem szerint jutalmazzátok az embereket azzal a szeretettel, amitből ti pedig érdem nélkül kaptatok, akkor hogyan vagytok a Föld sója? Hogyan vagytok a világnak a világossága? És mindig oda mond, mutat vissza. Biztonságot akarsz? Akkor ilyen egyszerű dolgokban nézd meg magad. Figyelj a Szentlélekre. És ha Krisztusban vagy, akkor a Szentlélek megmutatja, amit gondolsz. De az legyél benne. Tölts el vele időt. És Isten meg fogja mondani, hogy mit tegyél. És nézd meg, amikor egy-egy rajta csíped magadat, hogy már megint az érdem alapján akarod jutalmazni az embertársaidat. Már megint az alapján, hogy vajon méltó-e rá, mert már annyiszor megbántod, már olyan sokat szenvedtem miatt, már annyiszor tűrtem. Hát az Istennek is egyszer véget ér a türelme, ilyen hülyeségeket hallunk, bocsássatok meg. Vagy legalábbis sokszor ilyenekkel is jön az ördög. És ezt most azért mondtam egy kicsit gondolkodva, mert ez már belevezet a halálos bűnök kérdésében, és majd fogok róla szólni, hogy igen, van ilyen, de alapvetően az Isten a szeretetével akarja meggyőzni az univerzumot. Az egész világ mindenség előtt azt szeretné láttatni az angyalok milliárdjai előtt, akik ott vannak, és mi rájuk úgy tekintünk, mint valamilyen fennkölt mennyei lények, akik biztos 1000 millió 20-szor jobbak, mint az ember. És nem is gondoljuk, hogy a zsidókhoz írt levélben azt tanítja a Biblia, hogy hát nem tudjátok, hogy angyalokat fogtok ti ítélni. És ezzel nem azt mondom, hogy ők nem, de azt mondom, hogy igen, mióta Lucifer elvitte az angyalseregnek az egyharmadát az égből, azóta ott van az élő kérdés, hogy kinek van igaza. Lucifernek van igaza, vagy Istennek van igaza? És mi azt gondoljuk, hogy akik ott maradtak az Istennel, azok mindegyértelműen azt mondták, hogy Istennek van igaza, mert különben lementek volna a Luciferre. De nézzük meg a saját pici történelmünket. Amikor fölteszik a kérdést a gyülekezetben, hogy kinek van igaza, Szabó Zolinak van igaza, vagy a Szabó Ferinek van igaza, akkor persze ott is van néhány tábor, és most nagyon személyes voltam, de ugye a modellt érzékeljük. De ez nem azt jelenti, hogy aki azt gondolja, hogy X-nek van igaza, az elmegy X-el, és aki azt gondolja, hogy Y-nak van igaza, az pedig ott marad Y-nal, hanem ott állnak a tömegek, akik azt nézik, hogy vajon mi fog ebből kisülni? Mi lesz ebből? Hogyan fogja Isten a pecsétjét rányomni arra, ami igaz, és hogyan fogja fölhozni az igazságot, mint a nappalt, és hány év kell, vagy hány évtized kell, vagy hány generáció kell hozzá. És ezek persze mind-mind kérdések, és lehet, hogy ilyen apróbb léptépekben sosem kapunk rá választ, vagy mi nem fogjuk érzékelni a választ. De ugyanez a nagy dilemma univerzális keresztekben is igaz. És Isten választotta azt az utat, hogy megengedi az ördögnek, hogy rabszolgató sorban tartsa az embert, és azt mondta, hogy én ehelyett teljes szabadságot adok az embernek. Abszolút. És nézze meg az univerzum, hogy annak van-e igaza, aki úgy tudja érvényesíteni a jogait, hogy rabságba, rabigába vett téged, vagy annak van igaza, aki tudja, hogy el fogsz bukni 100-szor, és 70-szer, 7-szer is akár naponta meg kell, hogy bocsásson, de világosan látja, hogy ez a módszer, hogy ő a szeretetét ránk záporoztatja, el fogja érni azt a végeredményt, hogy az univerzum látni fogja, hogy az ember hozzátér. És amikor azt mondja, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Istennek a szabadítását, akkor mindez a gondolat benne van ebben a gondolatcsokorban, hogy Isten az dicsőíti, amikor azt mondjuk, hogy Uram, igaz vagy, egyetértek veled, a bűn bűnnek vallok, de hálás vagyok a bűnbocsájtó kegyelmedért, hálás vagyok a fiadért, mindaz, amit szeretnél, hogy elvégezz az életemben, én kitárom a szívem, és azt mondom, hogy végezd, kerül, amibe kerül. Próba lesz, szenvedés lesz, harc lesz, nem lesz egy fáklyás menet. Legyen. Te azt ígérted, hogy a te erőd erőtlenség által végeztetik el, te megígérted azt, hogy noha gyűlölségesek lesztek minden ember előtt az én nevemért, de nyugodtan bízhatunk abban, hogy te meggyőzted a világot. Szóval, ha valaki így közeledik az Istenhez, akkor önmagában megvan a visszajelzés. És akkor kihagyok jó sokat, mert nem szeretném, hogyha teljesen lefáradnátok közben, igaz, már egyre nagyobb hangon beszélek, de azért nem szeretném. Szóval, ugye értitek, ebből csak most már olvasom, abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. És tudjátok, én betennék egy szót, egy pici apró hárombetűs szót, a jólt. Onnan tudhatjuk, hogy jól szeretjük az Istennek a gyermekét, mert szeretni sokféle módon lehet. Ugye úgy is lehet szeretni, hogy azt mondom, hogy én annyira szeretem az Istvánt, és annyira féltő szeretettel szeretem az Istvánt, hogy torkon ragadom, jól elpáholom, én elküldöm, és azt mondom neki, hogy István, majd, hogyha észhez tértél, akkor majd beszélünk. Kész vagyok rá, nagyon szeretlek téged. Lehet tenni, de ez jól szeretés. És ehelyett azt mondja az ige, hogyha igazán azt szeretnénk tudni, hogy tényleg szeretem én az Isten gyermekeit, akkor sincsen más, mint az, hogy térj vissza ahhoz az elemi részecskéhez, hogy megkérdezed magadtól, hogy Zoli, hallod az Isten hangját? Zoli, amikor ő azt mondja neked, hogy menj, akkor mész, vagy pedig megállsz, vagy tanácskozol testtel és vérrel. Megnézed, hogy érdeme van-e a másiknak, vagy nincsen érdeme a másiknak. Hogy lehet jól szeretni? Azt mondja, hogy jól szeretni egy módon lehet, hogyha ezt az elemet tartod meg, vissza a gyökerekhez, kapcsolat az Istennel. Onnan tudod meg, hogy jól szereted a többieket, hogyha szereted az Isten, és megtartod az ő parancsolatait. Nem kényeztet el visszacsatolásokkal. Nem mondja azt, hogy ha XY és Z tanainak engedelmeskedsz, akkor jól szereted az Isten, meg jól szereted a testvéreidet. Megint csak nem egy törvénykönyvet rak eléd, amiből meg lehet még azt is tudni, hogy mit jelent az, hogy jól, hanem azt mondja, hogy minden abban gyökerezik. Ha jól akarod csinálni a dolgot, térj vissza az Istenhez. Nem lehet eleget elmondani, minden ebben van. És akkor, és talán itt visszatérek, hogy ez a ötödik résznek talán az egyik legfontosabb gondolata. Azt mondja, hogy aki hisz az Isten fiában, az magában hordozza a bizonyságtételt. Egyszerűen döbbenetesen szép mondat. Isten tesz bizonyságot. És ugye a Római Levél 8. részében meg azt olvassuk, hogy az ő azok az Isten fiai, akiknél az igaz, hogy az Isten szent lelke tesz bizonyságot a mi lelkünkkel egyetemben, hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Nem az, hogy ki mit mond arról, hogy én Isten gyermeke vagyok-e. Mikor lettem az Isten gyermeke? Átmentem-e bizonyos procedúrákon, hogy az Isten gyermeke lettem? Ezt mind-mind kihagyja. János végtelenül egyszerűen azt mondja, hogy ezt felejtsd el. Ezek tanok, amiket valakik gyártottak annak érdekében, hogy beépítsenek különböző szűrőrendszereket, amiken keresztül lehet szabályozni, mind a szelepeken keresztül egy-egy közösség mozgás pályáját. De Isten ez ellen azt mondja, hogy aki hisz Isten fiában, az magában hordozza a bizonyságtételt. És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk. Ezt nem más mondja meg. Ezt az Isten bennünk munkálkodó szent lelke mondja meg. Az a bizonyságtétel, amit ő ad a szépen. örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, köszönöm, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Teljesen független, hogy mit mond. Teljesen független, hogy milyen tiszta teológiai rendszere van. Teljesen független, hogy hány ezer vagy hány százezer ember követi. Ha nincs meg benne az élet, az a fiú, akkor nincsen meg benne az élet. És Isten nem azt várta, hogy a százezer ember fölött érzett aggódásunk okán csináljunk butaságokat, legyünk akármilyen felelős vezetői egy akármekkora gyülekezetnek. Isten fia nélkül élettelen és halott minden cselekedetünk. Ha nem bennünk van a bizonyságtétel, és nem az Isten lelke tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy az Isten fiai vagyunk, akkor nem ér az egész semmit. Ezeket írtam, hogy tudjátok, nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, örök életetek van. Megint csak azt mondom, hogy minden nem józan, emberi rendszernek ellene mond ez a mondat. Mert megint visszalép az egyén szintjére, és kiveszi a szervezetek és a rendszerek kezéből a diszponálásnak a jogát. És tudjátok, ilyenkor mindig eszembe jut a Jelenések könyvének az a nagyon drámai fordulata, amikor leomlik a nagy Babilon. Nevezzük vallási rendszernek. De nem akarok még csak ennyire se belemenni a részletekbe. Leomlik a nagy Babilon, és sírnak a földnek kalmárjai. És akkor felsorolja a Biblia, hogy a sírásoknak mi az oka, hogy mi mindent vesztettek. És addig az ember még megérti, hogy nagyon sok anyagi veszteség érte őket, de az igazi veszteség az egy olyan veszteség, ami úgy fogalmaz az ige, hogy többé nem tudnak kereskedni az emberek lelkével. Az ember a fejéhez kap, hogy tényleg? Ez folyik évezredek óta, hogy az emberek lelkével kereskednek? Olyanok, akik azt gondolják, hogy jogosultságot szereztek arra, hogy adjanak, vegyenek? Hogy kioltsanak életet meg, föltámasszanak embereket? Rendszer szinten klónokat csináljanak, ahelyett, hogy az életet hordozva árasztanák az Istennek a szeretetét? Ennyire tragikus az emberiség állapot, és ennyire tragikus, és ennyire megtéveszthető az ember, és ennyire borzasztó, hogy ezeknek a megtévesztéseknek az eredményeképpen a Mátéjétben olvasjuk, hogy odaállnak a Jézus elé a megtévesztettek, és azt mondják, hogy nem, de nem a te nevedben csináltunk ezt, azt, amaszt, hatalmas dolgokat, nem a mi uncánkon tanítottál. Hogy nem ismersz bennünket? Ilyen nincs, ez botrány. Ilyen nincs, ilyen nem lehet. És Jézus nem tud más mondani, mint sem azt, hogy én nem kértelek rá. Senki nem megy be az atyának az országába, csak az, aki cselekszi az atya parancsát. Ami nem valami elvont törvény, hogy mit tudom én, az új mózesi törvénykönyv, ezek a parancsolatok, ezeket kell cselekedni. Az atya parancsa az az ő beszéde. Az a beszéd, amit mond neked és nekem, ami a szívemben szólal meg. És vagy engedelmeskedek ennek a beszédnek, és akkor megállhatok a Jézus előtt, vagy nem engedelmeskedek ennek a beszédnek, és hiszek a torzulásoknak, hiszek a engemet megbotránkoztató, bennem torz istenképet keltő rendszer elveknek, és aztán ami ebből kijön az az, hogy odaállunk, és kiderül, hogy nem vagyunk alkalmasak arra, hogy Krisztussal uralkodjunk, mert ő nem tudott bennünk uralkodni. Hogy tudnánk uralkodni vele, ha bennünk sem tudott ő uralkodni? Annyira világos, annyira egyszerű, annyira élthető. És akkor ilyenkor jutunk el, ilyen körülmények között jutunk el ezekhez a mondatokhoz, ami a bűnökről szól. Végignéztem nagyon-nagyon sokszor a János levelét. És azt fedeztem föl, hogy János nagyon világosan beszél az életről és a halálról, az egész levélen keresztül. És hogyha elolvassátok többször Jánosnak a levelét, akkor egészen világosan látni fogjátok ti is, hogy ő nem azt kéri tőlünk, hogy keresünk majd a Pál levelei között néhány passzust, amit rá tudunk majd vetíteni erre a mondatrészre, vagy valahol keresünk valamilyen passzust, amit rá tudunk erre vetíteni. Hanem azt mondja, hogy tulajdonképpen van egy nagyon érthető határvonal az élet és a halál között. Ez a mi személyes döntésünk. És ez elsősorban a hívő embereknél igaz. És megint csak az utolsó mondat fényében értelmezhető. A személyes döntésünk az az, hogy miután Isten ennyi szeretetet ránk záporoztat, ennyi módon bizonyítja azt, hogy működőképes a szeretet, mint hatóerő, mint hatóelv, meggyőzi a világot, be akar vonni bennünket munkatársként ebbe, hogy mi is legyünk munkatársai az élet áradásának. Mi hogyan döntünk? Odaállunk, átlépünk a vonalon, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, használj, kerül, amibe kerül, vagy pedig ragaszkodunk a bálványképeinkhez. Ragaszkodunk az állóképeinkhez. Az Istenről alkotott, általunk kiérleltnek, minősített, végletesen keretekbe foglalt normatíváinkhoz ragaszkodunk. Amikről azt mondtam, hogy minden, ami analitikán alapul, az a halál, az a feloszlás. Abból nem lehet összeállítani az Istent, abból még klón sem lehet csinálni. Összerakhatod a darabokból, de amit kapsz, az nem az Isten, hanem csupán egy bálvány, amit kapsz. És azt mondja János ebben a levélben, hogy ezt a döntést neked kell meghozni, és nekem kell meghozni. És hogyha te úgy döntöttél, hogy a halál szolgálatába állsz, és ragaszkodsz a bálványképeidhez, ragaszkodsz az Isten képeidhez, ragaszkodsz ahhoz, hogy te tudod, hogy ki az Isten, meg a környezeted, meg az őseid, az atyák, meg mit tudom én kicsoda, tudja, hogy ki az Isten, és nekünk ez elég, ez lezárult, ez bezárt, ehhez nincs mit hozzátenni, nincs mit eltenni, és még idézed is a Jelenések könyvét, és nem veszed észre, hogy a halált szolgálod, akkor azt mondja az Isten, hogy nem tud veled mit kezdeni. Végignéztem az Új Testamentumot, ilyen szemmel is, és újból meglepődtem, hogy Isten, mondhatnám azt, hogy már a mózesi törvényekbe oda teszi ezt a kérdést, hogy élet és halál. És csak néhány mondatot hadd olvassak 5 Mózes 30-ból. Tulajdonképpen hosszú, és azért nem olvasom a teljeset, mert félek, hogy az amúgy is fáradó figyelmetek még jobban elfárad. De azt mondja, térj meg, és hallgass az Úr szavára. Nem ugyanaz, mint Jézus mond nekünk, hallgassak őrá. És teljesítsd minden parancsolatát, amelyet ma parancsolok neked, mert hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned a te javadra, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod parancsolatait és rendelkezéseit, és a teljes szívedből és teljes lelkedből odafordulsz az Úrhoz, a te Istenedhez. És akkor jön a visszacsatolások kérdése. Mert ez a parancsolat, amelyet ma parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted. Értsük meg! Nem megfoghatatlan, nem valami elszellemiesített, valami izzadsággal teljesíthető dolog. Nincs távol. És nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, hogy kimegy föl a mennybe, hogy lehozza nekünk, és közölje velünk, hogy teljesítessük. Hát mennyire ismerős. Hát ki mondja meg, én teljesítem. Hát persze, hogy teljesen. Valaki menjen föl a mennyben, egy közben járó, egy Isten nagy embere, akárhányszorosan megáldott ember, hozza le, mondja meg, és én teszem. És azt mondja, hogy nincs messze, közel van hozzád. Nem kell azt mondanod, hogy kimegy föl, hogy közölje, hogy teljesíthessük. A tengeren túl sincs, hogy azt kellene mondanod, ki kell át a tengeren, hogy elhozza nekünk, közölje, hogy teljesíthessük. Ez a mi vágyunk. Mondja meg valaki a frankot, és mi teljesítjük. És ez ellen Isten azt mondja, sőt, nagyon közel van hozzád ez az íge. A szádban és a szívedben van, hogy teljesíthesd. Semmi több, nézz bele a szívedbe. És lásd meg, hogy ott van. És nem kell azt várni, hogy majd Pityi Palkó megmondja. Közel van hozzád az ige. A te szívedben van. Tessék? 5 Mózes 38-20. És világos. Azt mondja, hogy ne keress egyéb útjelzőket. Ne nevesíts meg jól megfogható horgonyokat. Ne akarjál másokban horgonyozni, más törvényében, más okosságát horgonyozni, és ne akar definiálni a definiálhatatlant. Egyszerűen figyelj oda, mert közel van, a szívedben és a szádban van. Mindenféleképpen. És nagyon egyszerű, az élet élet, a halál halál. Mind a kettő között mi választunk. Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a gonoszt is. Azzal, hogy ma azt parancsolom neked, hogy szeresd a te uradat, Istenedet, és az ő útján járj, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, hogy élj és szaporodj, és megáldjon téged az Úr, a te Istened. Ha pedig elfordul a szíved, és nem hallgatsz rám, sőt, elhajolsz, más isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz, tudtotokra adom ma nektek, hogy bizony elvesztek. És ebben a más istenekben benne van a mi isteneink. Benne van az intellektusunk, benne van az érzelmi függőségünk, benne van minden Isten képünk, amit az ember gyárt Isten személyes szava helyett, és ítél bennünket, és már az Ószövetségben világosan megfogalmazta, hogy ez a választókő. Tudtotokra adom nektek, hogy bizony elvesztek. Ez a halál. Nincs kiút. Nincs semmi. Minden, amit a kijelentéssel szembeállítunk, a személyesen a szívünkben megjelenő Isten hangjával szembeállítunk, az mind bálvány. Nem több. Bizonságul hívom ellenetek a mai napon a mennyet és a földet. És ugye azért is különös ez, mert olvastuk a bizonságot, az, hogy most erre a részre nem fogok kitérni, az, hogy a mennyben bizonságot tesz, és a földön bizonságot tesz, a víz, vér, a lélek, illetve az Atya, Fiú és Szentlélek. Bizonságul hívom ellenetek a mai napon a mennyet és a földet, hogy elétek adtam az életet és a halált. Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te is, és utódait is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára, és ragaszkodj hozzá, mert ő a te életed. Talán értitek, hogy miért mondom mindezt. Mi keressük, hogy tudjuk definiálni, hogyan tudnánk definiálni ezt 1, 2, 3, 4, 5, akárhány halálos bűnt. Isten pedig nem definiál. És minden erőlködésünk dacára, hogy szeretnénk a János 5-et határozott definíciókba öntve, egyszer és mindenkorlal leszögezni, és az utódokra áthagyományozni, hogy végre megszületett a végső megoldás. Isten azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált. Ma elébed adtam. És hogyha azt akarod, hogy élj, akkor válaszd ezt az utat, amit elmondott Mózesnek, és elmondott Jézus Krisztus, és elmondott János, amelyik arról szólt, hogy adj neki időt arra, hogy veled tölthessen időt, tapintsd meg, érintsd meg, lásd meg, szemléld, örülj, örvendezzél az Úrban. Nyíljon meg számodra az a csatorna, amelyen keresztül átmost téged az ő szeretete, hogy utána ezen a csatornán keresztül, amit kitágított, mint egy szülő csatornát, az Istennek a szeretete, ezen keresztül utána átáradhasson az élet, és megtermékenyíthesse a környezetedet. Ez az élet útja. És hogyha elfordulsz ettől az úttól, és rátérsz a bálványaidnak az útjára, az ismeretednek az útjára, a tanoknak az útjára. Sokszor ismétlem, de azért, hogy a szívünkben hátha megfogam valami belőle, hogyha rátérsz arra, ami nem az Úrból táplálkozik, hanem minden egyébből táplálkozik, az a halálnak az útja. És igen, volt olyan, hogy rálépett az Izrael erre az útra. És különös, de az Ószövetségben kétszer is, mind a kettő Jeremiásnál történik. Isten, Jeremiás annyira szereti azt a népet. Tudjátok, körülbelül úgy olyan szeretettel, mint ahogy Pál szereti a saját nemzetségét, és azt mondja, hogy bár átok lennék érettük, csak hogy megnyeressem őket. És Jeremiás azt mondja, hogy tűzként éget belülről az Istennek a szava, és nem tehetem meg, hogy ne mondjam az Istennek a szavát, hogy ne abból táplálkozva közvetítsem felétek az Istennek az üzenetét. És ez a nép mégis milliószor végighallgatva Jeremiásnak a figyelmeztetéseit, mégis újból és újból úgy döntött, hogy haszonélvező akar lenni, köszönni az Úrnak, de egyébként pedig nem akar az Istennel járni. És azt mondja a Jeremiás 7-ben, ne bízzatok hazug beszédekben, ezt mondva, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma, mai szó, halleluja, 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 dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak, dicsőség, nem demonesztálni akarom ezeket a mondatokat, de körülbelül jól érzékelteti ószövetségi szövegkörnyezetben azt, hogy az emberek mennyire csupán haszonélvezőként közelítenek az Istenhez. Ímeti hazug beszédeknek hisztek, tanoknak hisztek, amelyeknek nincsen semmi hasznuk. Loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak áldoztok, és idegen istenek utána jártok, akiket nem ismertek. És aztán utána mégis eljöttök az Isten templomába, és azt mondjátok, hogy az Úr templom. Az Istennek az a dolga, hogy kegyelmes Isten, majd csinál velünk valamit. Most pedig, mivel mindezeket a cselekedeteket megtettétek, így szólt az Úr, bár szüntelen szóltam hozzátok, mégsem hallgattatok rám, kiáltottam nektek, és nem feleltetek, elvetlek titeket színem előtt, amint elvetettem minden testvéreteket, Efraim minden utódát. És akkor odaszól Jeremiásnak, és azt mondja, hogy te pedig ne imádkozz ezért a népért. Ne kiálts hozzám, és ne könyörögj értük. Ne is járj közben nálam, mert nem hallgatlak meg. Hát nem ugyanezt mondja János levele. Azt mondja, hogy figyeld meg, Isten nagyon kegyelmes. De hogyha valaki az élő Istennek az áporozott szeretetét fölcserélje arra, hogy tudja, hogy szolgálhatna, tudja, hogy munkatárs lehetne, tudja, hogy azért tartja őt Isten ezen a földön, és nem vitte el, hogy rajta keresztül kiáradjon az élet, és mindezt tudva ő mégis kitart amellett, hogy amit ő az embereknek akar adni, az az ő saját ostoba istenképe, akkor azt mondja az Isten, hogy hagyjad. A gonosz legyen ezután is gonosz. És az igaz pedig igazítassék meg, mondja a Jelenések könyvének a végén, mint egy nagyon sommás ítélet. És azt mondja, hogyha ezzel találkozol, akkor tudjad, hogy véget ért a te feladatod. Imádkozz a testvéreidért, aki megbotlottak ezer bűnben, nincs nevesítve, és nincsen minősítve a kicsi, nagy, még nagyobb, legnagyobb. Imádkozz a testvéreidért. De amikor azt látod, hogy a magát kereszténynek, hívő embernek tartó világban azt tapasztalod, hogy Isten nevében torz istenképet keltve olyan embereket szülnek, akik aztán utána megrettenve állnak Krisztus trónja előtt, hogy nem ismersz bennünket, akkor nem a te feladatod, hogy ezekért imádkozzál. Ezekre Isten azt mondja, hogy még én sem tudok velük mit kezdeni. Aki szándékosan tudva mindazt, és akkor jobban megértitek a zsidó levélnek ezeket a részeit, majd olvassátok ilyen szemmel, akkor ez már túlnőtt. Én rajtam is túlnőtt, azt mondja az Isten. Szabad akaratot adtam. Ez volt az eljárásom, hogy szabad akaratot adtam. Megismerte az evangéliumot, és hogy az evangélium megismerése után, a feladat megismerése után, az Istennel való járás lehetősége, a munkatársi, dicsőséges szerepkörnek a megismerése után mégis visszatér a saját istenképeinek a propagandájára, akkor valóban nincsen más, mint az ítéletnek a rettenetes várása, amelyik megemészti az ellenszegülőket, ellenszegült az Isten szeretetének. nem azzal, hogy vétkezett, nem azzal, hogy paráználkodott, nem azzal, hogy hazudott, nem azzal, hogy ivott, nem azzal, hogy lopott, hanem azzal szegült szembe az Isten szeretetének, hogy nem akarta azt az utat járni, amire az Isten azt mondta, hogy ezen az úton élet van, a másik úton halál van. Az analitika halálhoz vezet, felosztódás, ha felosztod az Istent, akkor egy halott Isten tudsz belőle összeállítani, nem pedig az élő Isten. Hadd olvassak még Jeremiás 14. Azt mondja az Úr e népről, úgy szeretnek ide-oda futkározni, lábukat nem tartóztatják meg, ezért nem kedveli őket az Úr. Most megemlékezik bűneikről és vétkeikért, megbünteti őket. Azt mondta nekem az Úr, ne könyörögje népért az ő érdekében. És végül csak egy jól ismert történet arról, hogy milyen iszonyú veszély a saját Isten képeinkből táplálkozni. Saul. Jól ismeritek a Saul elvettetésének a történetét, de csak azt a néhány verset hagy olvassam föl. Megparancsolja Isten nekik, hogy mindent, amit zsákmányul ejtenek, azt mind öljenek meg. Mindent. Nincs kivétel. Saul és a nép azonban megkímélte Agágot, és a juhoknak, barmoknak és másodszülötteknek javát, a bárányokat és mindazt, ami jóvala. Nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt elpusztították. Akkor szól az Úr Sámuelnek mondván, megbántam, hogy Sault királyát tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. Értitek? Saját Isten képe volt. Ő úgy döntött, hogy ő tudja, hogy hogyan kell Istennek szolgálni. Ő úgy döntött, hogy tudja, hogy hogyan kell áldozatot hozni az Istennek. Ő úgy döntött, hogy tudja, hogy Isten örülni fog annak, amit ő csinál. Jó szándék. Lehet, hogy jó szándék. Hogy mi minden van benne, nem írja le az ige. De azt leírja, hogy Isten azt mondja, hogy ezt a fajta autonóm döntést úgy értékelni, hogy megbántam, hogy királyát tettem. Mert nem tartotta meg azt, amit én neki mondtam. Jézus azt mondja, hogy neked mondom. És amit Saulnak mondott, azt Saulnak kellett megtartani. Amit Dávidnak mondott, azt Dávidnak kellett megtartani. Amit Sámuelnek mondott, azt Sámuelnek kellett megtartani. És ma is, amit nekem mond, azt nekem kell megtartani, és nem mondhatom azt, ami a másik esetben van, hogy jönnek a hírvívők, hogy nyakunkon a filiszteusok, hát te vagy a király, azonnal csatába értelmes hadvezér most nem fogja még megvárni ezt az öreg pampogó Sámuelt, hogy ide jöjjön és áldozzon, hát te vagy a király, áldozz te, aztán menjünk, rohanjunk, mielőtt nagy a baj. Jó tanács, stratégiailag feltétlenül jó tanács. Isten szavát megtartotta? Nem tartotta meg az Isten szavát, és hiába jön nekem akárki azzal, hogy Zoli nem vagy az eszednél, amit csinálsz, az egyszerűen botorság. Amíg az Isten azt mondja nekem, hogy Zoli, ezt csináld, és én félreállok ezelől, és engedek akárki szavának, akkor én nekem jaj, de neki még inkább jaj, hogy valami olyasmit sugalt nekem, amitől én eltávolodtam az Istentől. Megbántam, hogy Sault királyát tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. Sámuel pedig felháborodik, és kiállta az Úrhoz egész éjszaka. Annyira tisztelem, olyan nehezen mond le az emberekről, mint Jeremiás. Egész éjszaka közben jár az Istennél. Ahogy mi közben járunk, évek óta másokért, közben járunk. És aztán eljön a reggel, és az Úr azt mondja Sámuelnek, ugyan, meddig bánkódol még Saul miatt, holott én már megvetettem őt, hogy ne uralkodjon Izrael felett. Túllépte az inflexiós pontot. Túllépte a határpontot. Túllépte a görbének az irányváltási pontját. Addig lehet, hogy fölszálló ágban volt, de ezen a határponton túl már nem tudott fölfelé menni, már csak lefelé tudott menni. A saját rossz döntése határozta meg a cselekvésének az irányát. Kötötte meg, tette béna kacsává, meg tartania kellett az imást, az arcképet, arcvesztés nélkül nem lehet egy uralkodónak megváltoztatni a kimondott szavát. Jól tudjuk még Babilon, hogy a médek perzsák törvénye szerint a király szava áll, és ez nem csak ott áll, mindenütt áll. És ma, amikor egy felelős egyházi vezető kimondja azt, hogy mától kezdve, mit tudom én, a homoszexualitás az befogadott, akkor ez áll, ez lehet, hogy mondjam, lehet megkérdőjelezni, lehet protestálni, lehet egy csomó mindent tenni, és azért mentem ebbe a végletbe, mert mi nem ebbe a végletbe éltük meg ezeket a kérdéseket, de gyakorlatilag a metódus, a módszertan az ugyanaz. És nem tud visszamenni, és nem tud megtérésre jutni, és átlépte ezt a határvonalat, miután Isten azt mondja, hogy nem. Ez a történet befejeződött. Egyetlen egy eset volt az, az én ismereteim szerint, amikor Isten kegyelme túlnőtt ezen a ponton, amikor Mózesnek eljön az a pillanat, hogy Isten azt mondja, hogy elpusztítom a népet, téged pedig naggyá teszlek, és a te magodból újat teremtek. A nép túllépett az inflexiós ponton, de népszinten lépett túl az inflexiós ponton a határvonalon. És akkor oda megy Mózes Isten elé, és olyan mérhetetlen a szeretet benne, amilyen mérhetetlen szeretetet itt tapasztalunk, itt olvasunk, akár Sámuel, akár Jeremiás, akár Pál, akár János részéről, és azt mondja, hogy inkább engem töröljél ki az életnek a könyvéből, de ne hozd rájuk a halált, hadd éljenek. Én kész vagyok meghalni az én atyám fiaiért, de ők éljenek. Ez az egy, amikor Isten, vagy én erről tudok, amikor Isten megváltoztatja a döntést, és annyira szereti, hogy új esélyt ad a népnek, miközben nagyon jól tudja a jövőt és a következményeket. Úgyhogy újból és újból eszembe jut az, amivel múltkor is befejeztem. Az az érthetetlen történet, amikor kimennek az ünnep hetében Jeruzsálemből, és ott látják a fügefát, amelyiken nincsen más, csak levél, és Jézus megátkozza a fügefát. Kemény, igazságtalan az emberi agy számára. Egy szerencsétlen, semmit mondó dolog, vagy nem semmit mondó, egy szerencsétlen, nem tehet róla, mondanánk mi, és megátkozza Jézus a fát. És aztán beszéltünk róla, hogy pedig ott áll benne az, hogy nem volt ott az életnek az ígérete. Csak levél volt. Már ott kellett volna, hogy legyen a levéltőben. Már ott kellett volna legyen az a kis hajtás, amiből lehet tudni, hogy gyümölcs lesz. Még nem volt ott a gyümölcs termés ideje. Most is még nincsen sokszor itt a gyümölcs termésnek az ide, még csak záporozik ránk az Istennek a szeretete. Még nem fejezte be a munkát. Pál maga elmondja önmagáról, hogy én nem gondolom, hogy már elértem. De tudom azt, hogy Isten záporoztatja a szeretetet, megindult valami hajtás, már nem csak szépek vagyunk, mi keresztények, hanem megindult az életnek az ígérete, és Isten ezt nézi, ott van az életnek az ígérete. És hogyha már rég ott kellene lenni az élet ígéretének, és nincsen ott az élet ígérete, mert szembeszálltunk az élet szolgálatával, és választottuk a halálnak a szolgálatát, akkor Jézus egyszer és mindenkorra leszögezte, nem ér semmit, és megátkozta a fügefát. Hogy még levelet se legyen, még szép se legyen, még lombozatot se legyen, hogy meglátszódjék az ő mezítelenségnek rúdsága, olyan jó régi károlyiasan, ugye, ahogy fogalmaz, de annyira jól, annyira szívbemarkolóan, találóan megfogalmazza az ige azt, hogy az Isten hogyan nézi ezt a történelmet. Lehetőséget adott, olyan méltóságra emelt bennünket, mondja János egy, hogy Isten fiainak hívattattunk, és ez nem címzetes őrgróf valamelyik frank tartományban, hanem az, hogy az Isten fiainak hívattatunk, ez azt jelenti, hogy olyan jogokkal és olyan feladatkörökkel ruházott föl bennünket az Isten, amivel meg lehet mozdítani az univerzumot. Ez nem egy címzetes tanácsos, nem egy bokréta, amit a fülünkön vagy a kalplagunk mellé tűzünk, hogy büszkélkedjünk vele. Ez egy elhívás, és hogyha ez szerint az elhívás szerint élünk, akkor úgy, ahogy ezt már Mózesnél megmondta, áldás lesz rajtad, megszaporodtok és megsokasodtok, és nem azért, mert szépek vagytok, meg jók vagytok, hanem mert ez az élet lelkének a törvénye. hogy amikor kiárad az élet, az gyümölcsöt terem. Jézus azt mondja a ünnep utolsó napján, hogy élő víznek folyamai fognak előáradni annak belsejéből. És termékenyé teszik a környezetet, termékenyé teszik a tájat, és virulni fog a pusztaság, és ahol bogáncskóró növekedett, ott íme most fügefa és mirtusz terem. Ennyire törvényszerű. Megáldja, mert ő az áldás. Nem én vagyok az áldás, nem a szépségem, nem az okosságom, nem a rátermetség, nem jutalomképpen kapom azt, amit kapom, hanem annak a természetes folyamodványa, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit élek, azt abban a hitben élek, hogy ez a visszajelzés, amit itt olvastunk a János levelében, az örökké áll, hogy akié a fiú, azé az élet. Amen.